És akkor ez nem sikerült. Tehát 94 őszén nem sikerült a polgári szövetséget létrehozni. Erre már senki nem emlékszik, de az első kísérlet elbukott. Ennek lett az eredménye az, hogy a kereszténydemokrata néppártból kiváltak később azok, akik hajlandóak voltak együttműködni, kereszténydemokrata szövetség címszólalt, és egy bonyolult belső harci helyzet az MDF-en belül, aminek eredményeképpen aztán az MDF-fel is sikerült végül 98-ra szövetséget kötni. Tehát seregély érsekorunknak a képét és a szerepét azért tartom fontosnak ide idézni, mert azóta is zsinór mértékként tekintek arra, hogyan ő bánt velünk. Sokszor intett meg bennünket, túlzott szigorral intett meg bennünket sokszor, eltúlozta a vétkeink nagyságát, de mégis mindig volt igazság abban, amit a fejünkre olvasott, és az idő általában később ezekben az ügyekben őt igazolta. Aztán 96-ban, most érkezünk meg a mai találkozónk apropójához, egy bátor mozdulattal Nemeskürti tanár úr, akinek szintén föl kell idéznünk most itt a szerepét, Gyulai Endre püspök úrral közösen, vette magának a bátorságot, és hogy emlékszem még a tanár úrnak az alkatára, hogy állt kint a Margitban, a Margit gimnáziumban a színpadon, és mondta nekünk, hogy soha még nem volt arra példa a magyar közélet történetében, hogy a katolikus egyház hajlandó lett volna egy saját jogon kibocsátott köriratát, körlevelét, az igazságosabb és testvéresebb világot címet viselő köriratát, együtt vitatni bármilyen politikai szervezet, hasonló távlatokban terveket megfogalmazni akaró dokumentumával vagy szervezetével. Sose volt rá példa, mondta a tanár úr, és azt gondolom, hogy abban, hogy ez létrejött, a tanár úrnak személyesen is a meggyőző ereje, a munkabírása és a fiatalokba vetett, akkor még nem teljesen indokolt, de utóbb talán igazolt reménye is visszaköszönhet. Azóta foglalkozik ez a közösség, és ezért tudunk ma a keresztény egyházi szervezetekkel együttműködni, azóta foglalkozik ez a közösség az igazság és a többség problémájával. Ami a modern demokrácia egyik legnagyobb kihívása, a keresztény indítatású, egy keresztény alapokon álló szervezetek számára. Mert mi itt a helyzet? A helyzet az úgy fest, hogy hiába van az embernek igazsága, ha nincs hozzá többsége. És hiába van többsége, ha nem szolgálja vele az igazságot. És hogyan lehet ezt föloldani? Mert az igazság alapján nem mindig lehet többséget gyűjteni. Ez bonyolult kérdéskörhöz érkeztünk, ezt most mind nem taglalnám, csak szeretném jelezni, hogy erre a problémára, ami egyszerre filozófiai, érték és szervezetépítési probléma volt, született meg az a válasz, amit ma KDNP-Fidesz együttműködésnek nevezünk, ahol van egy szereplője a politikai közösségünknek, a KDNP, akinek nem kell szavazatok után futnia. Mert a velünk való szövetség garantálja a politikai erőt és a súlyt. Egyetlen dolga van, hogy hajóhorgonyként szolgáljon, le vagyunk rögzítve bizonyos értékekhez, és egy taktikai megfontolás annak a kérdése, hogy a horgonyzsinór az rövid, vagy éppen hosszú. De egy dolog biztos, hogy azóta le van horgonyozva. Ezért egyáltalán nem véletlenszerű például az Alkotmánybíróság mai összetétele, amit én legalább olyan fontosnak tartok, mint a parlamentet, hiszen bizonyos kérdésekben az Alkotmánybíróság döntése ad fundamentumot, de ha megnézik a mai Alkotmánybíróságot, az alapvetően kereszténydemokrata többségű Alkotmánybíróságról nem szokás beszélni, mert ez nem illendő valahogy, de ha vagyunk olyan őszinték és nyíltak, mint az amerikaiak, akik nyíltan beszélnek arról, hogy a legfelsőbb bíróság összetételében mennyi a progresszív és mennyi a republikánus gondolkodású, vagy a konzervatívabb gondolkodású, akkor azt mi is megtehetjük, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ma egy konzervatív, keresztény, nemzeti, polgári, értékrendű alkotmánybírósági többség van Magyarországon, mert döntéseivel igyekszik egyébként érvényt szerezni azoknak az alkotmányos fundamentumoknak, amiket a kereszténydemokratákkal közösen alkottunk. Meg ez egy jó politikai konstrukció. Én kulcskérdésnek tartom, hogy itt a következő néhány évben vagy évtizedben az egység megmaradjon, ez a fajta sajátos építmény fönnmaradjon, ahol egy jó munkamegosztás érvényesül a kereszténydemokrata néppárt és a Fidesz között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, így jutottunk el aztán 98-as kormányzáshoz, aztán 2002-ben volt, ami volt, sokat tanultunk, talán így összegezném ezeket a remek éveket, és akkor 2005-ben a professzorok Batthyány köre úgy érezte, hogy itt az idei fölrázon bennünket, és azt mondta, hogy na jó, jó, persze, hát harcokat kell itt vívni, de mégiscsak ahhoz, hogy a kürtöt megfújva a seregek is gyűjjenek az ászló alához, mondani kéne valamit. nem csak arról, hogy milyen szép dolog a visszavágás, meg hogy valahogy engedjük ki a tenyerünkben ott viszkető pofont kulturált demokratikus formába, ez is egy szép politikai program, de ennél azért többet kell mondani, ennél az ország többet érdemel, és akkor a Szent István tervet tető alá hozták, amit én nagyon fontos dokumentumnak tartok. Talán a súlyánál és a jelentőségénél kevesebb figyelmet kap a magyar politika történet írásában, de az, hogy az a körülmény, hogy 2010-ben nem az az érzése volt a magyar népnek, hogy a választások megnyerésére készülő politikai erők, azok táblatos program nélkül indulnak neki a harcnak, hanem van mögöttük valami, az a Szent István tervnek volt köszönhető, mert persze lehet vitatkozni, egyes részét lehet szeretni vagy nem szeretni, de egy összefogott, átfogó kép, terv, leírás arról, hogy milyen Magyarországban éreznénk magunkat igazából otthon. Úgyhogy szeretném itt a Szent István terv szerzőinek is utólag megadni a kötelező tiszteletet. És most itt vagyunk, 2015-ben, és egy olyan dokumentumot vitatunk, amely legalább 10 évig időtálló lehet. Elolvasva ezt, én nem a hosszú nagy tanulmánykötetet olvastam, hanem ezt a rövidebb anyagot, amit a miniszter úrtól kaptam. Ez az írás a következő 10 év iránytűjének szerepére joggal aspirálhat. Sok vita lesz még róla, hallom, hogy országjárás is készül, érdemes majd még azokat a tapasztalatokat is összegezni, végső formába önteni az egészet, de azt gondolom, hogy ha ezt a munkát elvégzik az erre vállalkozók, akiknek ezt tisztelettel köszönöm, akkor ismét lesz a polgári nemzeti keresztény közösségnek egy olyan dokumentuma, amelynek mentén körülbelül 10 éven keresztül a reményeink szerint megalakuló jobboldali kormányok becsülettel tudják végezni a feladatukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék, miközben tudom, hogy az időmet már felemésztettem, szeretnék azért mondani egy gondolatot arról is, hogy legyünk büszkék arra, amire az előttem szólók már utaltak, hogy megvetettük a biztos alkotmányos alapjait egy polgári nemzeti és keresztény szemléletű Magyarországnak. Ezt azért fontos elmondani, mert az alkotmány körüli viták és annak a parazsa, a tűzijátékszerű fényjelenségei, azok azt az egyszerű, lakonikus mondatot háttérbe szorították, miszerint ez a magyar nemzet fönnállása óta a magyar nemzet első írott demokratikus alkotmánya. Hiszen az első írott alkotmány, ugye korábban a Szent Koronatan alapján álló íratlan alkotmányosság uralkodott Magyarországon az angolszász hagyományoknak megfelelően, aztán itt az írott kommunista alkotmány, aztán annak a módosítása, ami magát is egy átmeneti alkotmánynak tekintette, és utána jött az első demokratikus írott alkotmány, amely a mi politikai közösségünkhöz kötődik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fontosnak tartom, hogy ez az alkotmány azok közül a problémák közül egyre, tehát éppen Gyulai püspök úrunk által mondottakra reagál, amely a felelősség, kötelesség, szabadság kérdéskörét illeti. Hiszen az egyik fejezet ennek az alkotmánynak, amit érdemes időnként újra és újra elolvasni, a szabadság és felelősség címet viseli, és éppen oda céloz, amiről a püspök úr is beszélt, és világossá teszi az alkotmányunk, hogyha elkötjük, eloldjuk a szabadságot a felelősség világától, akkor abból a végén nem szabadság lesz, hanem magány, sokasodó magány, a magányból sok boldogtalan ember, a boldogtalanságból pedig frusztráció, a frusztrációból pedig politikai feszültség, gyúanyag, ami a végén szétveti a társadalmunkat és az együttélés számunkra a kívánatos kereteit. Úgyhogy a szabadság és a felelősség összekötése, ami ebben a dokumentumban is teret kap, szerintem kulcskérdés. Az adósság kérdésével kapcsolatban még annyit szeretnék önöknek mondani, hogy persze a államadóságról szoktunk mindig beszélni, de ha az adós rabszolgaságra visszatérhetek, akkor azt kell mondanom, hogy az elmúlt 5 évben az emberek adósságterhét sikerült jelentősen csökkenteni, havi törlesztő részletek ma már nem akkorák, mint voltak, a vállalatokét, itt Matolcsi Györgynek jár elismerés, a településekét, mert az állam levette a településekről az adósságot, és aztán végül az államadósság részben devizában fönnálló arányát sikerült csökkenteni, részben az abszolút mértékét a nemzeti össztermékben kifejezett százalékos mértékét is sikerült csökkentenünk. És végezetül most arról szeretnék beszélni, amiről Martonyi János is beszélt. Mert van itt egy baj, egy kihívás, amit ha nem állunk, amit ha nem orvoslunk, ha nem lépünk sorompóba, akkor az az Európa, amiről ma itt Martonyi János nekünk beszélt, és amit mindannyian szeretünk, és amiért úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy az elődeink közül nem kevesen az életüket is odaadták, az Európa meg fog szűnni. És szeretném azt a félreértést eloszlatni, ezért jó, ha fésületlenül is szabad beszélni, mert még nem vagyok kész ezzel a gondolattal, ezt a Fidesz kongresszusra kell nekem valahogy kicsiszolnom, az még két hét, de az a helyzet áll itten előttünk, hogy nem egyszerűen teszetoszaságról, nem egyszerűen ügyetlenségről, nem egyszerűen a helyzet téves fölméréséről van szó, amikor azt látjuk, hogy minden nyilatkozat, tanácskozás ellenére is naponta több ezer embert szállítanak be Európába. Nem mennek, már biztos észrevették, hogy nem erről van szó, most már szállítják őket. És az én állításom az, hogy ez nem lehet véletlen. Nehezen tudom elképzelni, hogy európai nagyhatalmak, akiknek titkosszolgálatuk, adatgyűjtési képességük, a befolyásuk és a pénzük révén a világ korlátlanul elérhető szürke állománya rendelkezésükre áll, az ilyen fölkészületlenül szalad bele egy ilyen konfliktusba, vagy egy ilyen helyzetbe, amit most bevándorlási válságnak nevezünk. Nem lehet, hogy olyan jól szervezett államok, akik azért lettek az európai civilizáció kiemelkedő államai, mert államalkotó képességük különleges, szervezettek, fegyelmezettek, erősek, döntésképesek, az nem lehet, hogy ez egy szerencsétlenkedés legyen, amit mi itt látunk. Az emberben él a gyanú, hogy ez nem véletlenül van így. És ez milyen igaz? Föl is olvasok most néhány gondolatot, mert az a helyzet, hogy nem csak nekünk van közléskényszerünk, és nem csak a jobboldaliakat bántja, hogyha nem mondhatják el, amit gondolnak. A túlfeszült lényeglátás az nem csak a jobboldalra jellemző, hanem az európai baloldalban is vannak ennek hagyományai, és időnként meg is írják, amit gondolnak. Én most felolvasom önöknek azt, ami történik, ha szabad ezt mondanom, mert szerintem ez az a szamárvezető, ez a terv, aminek a megvalósulását látjuk nap mint nap. Megfelelő szemléletmódot alkalmazva felismerhetjük az államok feletti, mégis demokratikus közösség architektonikáját. Úgy kell tekintenünk az Európai Uniót, mint amit jó okkal együttesen teremtett két egyenrangú alkotmányozó szubjektum, az egyiket az európai polgárok, a másikat az európai államok alkotják. Majd a végén kiderül, hogy ennek van értelme. E perspektívából világos lesz, hogy a háborúskodó nemzetek pacifikálása, tehát a nem csak az Egyesült Nemzetek Szervezete megalapítását, hanem az Európai Egyesülést is motiváló cél megteremtette, a kiinduló alapot egy távolabbi célhoz, nevezetesen a nemzetállamokon túli politikai cselekvési képességek létrehozásához. Folytatom. Az államok nemzetközi közösségének, az államok és a világpolgárok kozmopolita közösségévé kell továbbfejlődnie. Tehát az államoknak, az államok nemzetközi közösségének, az államok és a világpolgárok kozmopolita közösségévé kell továbbfejlődnie. A politikailag konstruált világtársadalom távlata, ezt még Kőszeg Ferenc is idézte valamelyik heti labba, így találtam rá erre a remek akciótervre. A politikai konstruált világtársadalom távlata nem tűnik annyira utopisztikusnak, ha figyelembe vesszük, hogy az emberi jogi retorika és politika az elmúlt néhány évtizedben ténylegesen hatékonnyá tudott válni globálisan. Ez a kozmopolita igény azt jelenti, hogy az emberi jogok szerepe nem merülhet ki a sokrétű világtársadalom egyenlőtlen viszonyainak morális bírálatában. Az emberi jogoknak intézményesen is testet kell ölteniük a politikaiak konstituált világtársadalomban. vagyis a meneküléshez való jog, a vándorlás, a mozgás, a máshova menetel joga, szemben a tőkészkiféle felelősségi megközelítéssel valójában emberi jogként értelmezendő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem kevesebb és nem kisebb kihívás előtt állunk, mint egy tudatos, baloldalinak mondható szellemi konstrukció megvalósításának a kapujában, ami a nemzetállamokat Európában zárójelbe akarja tenni, és ha már a kereszténységgel és a nemzetállami identitása az abból fakadó értékekkel és felelősséggel nem tudott megbirkózni a hagyományos politikai küzdelem világában, most ennek az etnikai alapjait kívánja felszámolni. Ez a szomorú igazság. Árulás van, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Európát elárulták, és ha nem állunk ki érte, akkor ezt az Európát el fogják tőlünk venni. Az Európa többé nem az európai polgárok Európája lesz, hanem néhány jól szervezett, ha most a Soros alapítványra gondolnak, az nem indokolatlan gondolat. Jól szervezett, nagy pénzt mozgató, a nemzetállamok keretein túl gondolkodó, aktivista, senki által meg nem választott vezető, hagymázas álmát teljesíti be Európa a következő néhány évben, ahelyett, hogy a mi, a polgárok Európája tudna maradni. Lehet, hogy ez elnagyoltnak tűnik, lehet, hogy korainak tűnik, lehet, hogy igazságtalannak tűnik néhány elemében, amit mondtam, de nem tudom másképpen magyarázni azokat az eseményeket, amelyeknek nap mint nap tanúi vagyunk. Mi lehet az orvosság? Az orvosság ugyanaz, mint korábban mindig volt. Föl kell tennünk a kérdést. A demokrácia első számú kérdését. Ki bízta meg az európai vezetőket azzal, milyen fölhatalmazás alapján történik az, hogy nem beengedik, hanem beszállítják 100 000 szám az európai kultúrától különböző csoportokat az európai kontinensre, úgy, hogy lassacskán megkérdőjelezik az európai kulturális identitásunk. Ki adott erre fölhatalmazást? Az, hogy senki sem adott erre fölhatalmazást. Néhány értelmiségi remek könyveket írt erről, az egyik ilyenből idéztem, de a válasz a mi oldalunkról csak az lehet, hogy ezzel az összeesküvéssel, ezzel az árulással szemben nekünk a demokráciához kell fordulnunk, a néphez kell fordulnunk, és el kell érnünk, hogy az európai embereket, akár mint európai embereket, akár mint nemzetállamok polgárait valamilyen módon szóhoz jutassuk, hogy ezek az emberek elmondhassák, hogy ami történik, azt nem akarják, másképpen közelítenek ehhez, más kontextusban értelmezik az eseményeket, és joguk van ahhoz, hogy demokratikus módon igent vagy nemet mondjanak mindarra, ami most történik Európában. Ennek a formáit meg kell teremteni, a európai vitát kell előbb-utóbb indítani, most nem akarok itt semmilyen közjogi javaslatot tenni ennek a lefolytatására, de szeretném jelezni, hogy szerintem egy nagy európai vita ebben a kérdésben nem spórolható meg. Annál is inkább így van ez, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert észre sem veszük, hogy milyen mélyre jutunk. Európa észre sem veszi, hogy most már milyen mélyen jár, hogy hova süllyedt. Ez a kerítésügy. Most nézzék, ezek az osztrákok, ez a jóra való népség. Nem mondom, hogy hibátlan volt az együttélésünk velük az elmúlt néhány száz évben, de azért mégis az osztrák egy decens fajta. Ez az ország mégiscsak a második világháború utáni, az összes mérhető mutató szerint legsikeresebb európai ország. Ráadásul demokratikus ország. És nézzék meg, a választott vezetője azt mondja, hogy nem kerítést építünk, hanem kaput, aminek hosszú szárnyai vannak. Most ez így első halásra, ugye ez egy vicces dolog. De nézzük ennek a szánalmasságát. Hát hova jutottunk? Hova jutottunk, hogy az az Európa, amire mi azért voltunk büszkék, mert ez volt a gondolatszabadság, a szólásszabadság, a véleményszabadságnak a világa, ma olyan szellemi állapotban van, hogy bizonyos szavakat nem lehet kimondani. És nem rossz szavakat, hanem a kerítés szó. Tehát nem arról van szó, hogy az osztrák kancellárnak ezek a betűk az iskolában kimaradtak volna, vagy hogy a hangképző szervei nem működnek ennél a néhány betűn, hanem arról van szó, hogy úgy gondolja, hogy bizonyos szavak kimondása ma Európában olyan súlyos politikai következményekkel járhat, hogy ezt nem engedheti meg magának. De ez volna a mi szabadságra épülő, szólás, vélemény és gondolatszabadságra épülő Európánk, hogy beszélni se lehessen már a problémákról, a gondolatokról, meg a javaslatokról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy a baj nagy. Egy javaslatot szeretnék tenni az irat elkészítőinek. mert foglalkozik ez az irat indirekt módon ezzel a kérdéssel, de javasolnám, hogy egy Európa jövője identitása című fejezettel talán meg lehetne toldani ezt a dokumentumot, ami ezt a kérdéskört próbálja kibontani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azzal szeretném befejezni, amivel ugyanabban az irányba mutató gondolattal, amit mások is már előttem megfogalmaztak. Ennek az európai vitának az kellene, hogy legyen a célja, hogy egy erős és keresztény Európa kerekedjen ki, emelkedjen ki ebből a vitából, és ebben az erős és keresztény Európában, egy polgári keresztény erős Magyarországban élhessük az életünket. Ha valaki azt gondolná, hogy ez nem európai gondolat, azokat szeretném arra emlékeztetni, hogy Schumann, aki az egyik atyamesterünk volt, azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ma mind a két út nyitva áll Európa előtt. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!